kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Hét óra.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa megszünteti a Szent Széknek érkező adományokért felelős bizottságot. 14. Leó előzetest látott Roberto Benigni új filmjéből, amely Szent Péterről szól. Első adventi prédikáció. Megjelent Isten kegyelme, hagyjuk, hogy eltörölje a bűnt. Leó pápa megszünteti a Szent Széknek érkező adományokért felelős bizottságot. A szeptember 29-én aláírt, de december 4-én kiadott kirográffal, a római kúriának szánt pápai rendelettel, 14. Leó pápa megszünteti a Szent Széknek érkező adományokért felelős bizottságot, kevesebb, mint 10 hónappal azután, hogy Ferenc pápa 2025. februárjában megalapította azt. Ferenc pápa az új bizottsággal a hívek, a püspöki konferenciák és más potenciális jótevők adományait kívánta előmozdítani, a Szentszék küldetésének és karitatív munkájának támogatására. A bizottságot létrehozó kirográfot 2025. február 11-én írta alá, és 2 héttel később, február 26-án hozták nyilvánosságra, miközben Ferenc pápa a római Gemelli klinikán feküdt. Az új kirográfiában Leó pápa ezt írja. A Szent Széknek nyújtott adományok és az adománygyűjtés kérdése a részegyházak és az apostoli szék közötti egység és szeretet kötelékének fontos aspektusa, kiváltképpen a péteri szolgálat hatékony gyakorlása szempontjából. Ezután megjegyzi, hogy a Szent Szék adminisztratív és pénzügyi struktúráinak és tevékenységeinek felügyeletével megbízott gazdasági tanács különös figyelmet szentelt a Szent Széknek nyújtott adományok tanulmányozásának, és számos ajánlást tett a terület irányításáért felelős jelenlegi intézményi struktúra átalakítására. A Predicate Evangelium apostoli konstitúcióban ismertetett eljárásokkal összhangban a tanács javaslatainak értékelése és szakértőkkel való konzultáció után Leó pápa jóvá hagyja a tanács határozatának és ajánlásainak tartalmát, kezdve a Szent Széknek nyújtott adományokért felelős bizottság megszüntetésével. A kirográf hatályon kívül helyezi a megszüntetett bizottság alapszabályát, és elrendeli, hogy a bizottság minden tagja azonnali hatállyal szüntesse meg funkcióját. Továbbá előírja, hogy a bizottsághoz jelenleg tartozó összes vagyont azonnal át kell adni a Szentszéknek, és az apostoli Szentszék vagyonkezelősége elnökére ruházza a hatáskört a bizottság felszámolásának folytatására a jelenlegi jogszabályok szerint. Leó pápa előírja, hogy a gazdasági titkárság a szervezet által kinevezett munkacsoporttal együtt legyen felelős a bizottság feloszlatásából eredő kérdésekért, utasítva őket, hogy tájékoztassák a gazdasági tanácsot az e célból hozott összes rendelkezésről. Egy másik munkacsoportot is létrehoznak, amelynek feladata a Szentszék számára történő adománygyűjtés általános kérdésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, valamint a megfelelő struktúra meghatározása. A gazdasági tanács javaslatot tesz a csoport tagjainak névsorára, amelyet az államtitkárságon keresztül a római pápának nyújtanak be. A Ferenc pápa által létrehozott bizottság elnöke Roberto Campisi prelátus volt az államtitkárság általános ügyekért felelős tanácsosa. További tagjai Flávio Pácsa érsek, a Keresztény Egység Előmozdítása dikasztériumának titkára, Alessandra Smerilli nővér közgazdász, az Átfogó Emberi Fejlődés dikasztériumának titkára, Silvana Piro nővér, az Apostoli Szentszék vagyonkezelőségének helyettes titkára, és Giuseppe Puglisi Alibrandi ügyvéd, a Vatikán Városi Állam kormányzóságának főtitkár helyettese.
XIV. Leó pápa találkozott egyik kedvenc színészével, Roberto Benignivel, aki Szent Péterről készített filmet. A Szent Atya csütörtökön délután előzetest láthatott az Oscar-díjas toszkán színész új monológiából, amelyet a Rai olasz televízió december 10-én mutat be, Péter egy ember a szélben címmel. Leó pápa és Roberto Benigni nem csak Krisztus első helytartójáról beszélgetett, hanem moziról, Dantéról és Szent Ágostonról is. Együtt megtekintettek néhány részletet a Szent Péterről szóló filmből, aminek délelőtt tartották a sajtóbemutatóját Rómában. A vetítés végén a Szent Atya felkiáltott, milyen szép, a szeretetről szól. A találkozón a pápa és Benigni moziról beszéltek, és az Élet szép című filmről, amellyel 1999-ben Oscar-díjat nyert, és amit Leó pápa nemrég a négy kedvenc filmje közé sorolt. Szó volt még Frank Capra amerikai rendező karácsonyi filmjéről, melynek címe Az élet csodálatos. Beszélgettek Szent Péter életéről, Dantéról és Szent Ágostonról, az isteni színjátékról és a vallomásokról, a Hippói püspök leghíresebb könyvéről. A találkozón részt vett Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa, Stefano D'Agostini, a vatikáni média igazgatója, Gianpaolo Rossi, a Rai olasz közszolgálati rádió és televízió ügyvezető igazgatója, valamint Simona Ercolani, a Stand By Me produkciós iroda ügyvezetője és kreatív igazgatója, mely a vatikáni médiával együtt készítette el a Péter egy ember a szélben című filmet. A két órás monológban Roberto Benigni elmeséli az első apostol életét, akire Jézus Krisztus az egyházát bízta. Az élet legfontosabb dolgai nem tanulhatók és nem taníthatók, találkozunk velük. Ez történt Galileában is, amikor János fia Simon tekintete összekapcsolódott Jézuséval. Így beszéli el az első pápa csodálatos történetét az olasz színész, méghozzá ott, ahol az apostol vértanúságot szenvedett. A színpadot a vatikáni kertekben állították föl a Szent Péter bazilika mögött, amelynek belsejéből indul a film. Kezdetben némán, csak a színész lépéseit halljuk, amint végighalad a főhajón, majd Péter sírja közelébe ér, végül pedig a vatikáni nekropoliszba, a templom alatti ókori temetővárosba, ahová eltemették az apostolt. Miután elolvastad az evangéliumot, máshogy tekintesz az emberekre. Rájössz, hogy kincses ládák, melyek óriási értéket rejtenek, mondja a monológban Benigni. Jézus legjobb barátjának történetén végig söpör egy rendkívüli szél, a szeretet szele, a nagybetűs szereteté, amelyről Jézus minden pillanatban tanúskodik az első apostolnak. Egy olyan szereteté, ami mindent akar és radikális követést kér egészen a végsőkig. Isten fia háromszor kérdezi meg, János fia, Simon, szeretsz engem? Tudod, Uram, hogy szeretlek, válaszol határozottan és örökre, utoljára, Rómában, fejjel lefelé a kereszten. Péter olyan, mint mi. A történetét olvasva folyton azt gondoltam, de hát ez én vagyok, ugyanezt tettem volna. Péter mélységesen hasonlít ránk. Az ő embersége a mi emberségünk. Megharagszik, hirtelen felindulásból cselekszik, hibázik, félreért, sír, nevet, elalszik, szenved, örül és meghatódik. És rábízták a legnagyobb feladatot, amit valaha ember kapott, hogy nyissa és zárja a mennyország kapuit, mondta el új filmjéről Roberto Benigni.
Első adventi prédikáció. Megjelent Isten kegyelme, hagyjuk, hogy eltörölje a bűnt bennünk. Az Úr végső eljövetele, habozás nélküli várakozás, címmel tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház szónoka első adventi prédikációját december 5-én pénteken kora délelőtt a 6. pálaulában 14. Leó pápa, a római kúria tagjai és a legfőbb szerzetes előjárók jelenlétében. A kapucinus szónok a kegyelem észrevétele és a gonoszság eltörlése témák után végül Noé példáját elemezte, aki észrevette az Isten kegyelmét, mégpedig egyedül egy általános pusztulásban, de műve az üdvösség jele és eszköze lett minden nemzedék számára. Idén az adventi emlékedések nem csak az új liturgikus év kezdetét jelentik, hanem a jubileumi szentév végének közelettét is, hiszen Leó pápa január 6-án vízkereszt ünnepén zárja be a szent kaput, kezdte beszédét a szónok. Advent idején az egyház új reménységgel tekint az Úr első eljövetelére, de még inkább figyel az idők végezetén való visszatérésére, ahogy az ókeresztény bazilikák apszisaiban látjuk az eljövendő Krisztus mozaik ikonját, amint jobbjával áldást ad, bal kezében pedig az ígéret tekercsét tartja, mint egy várakozásunk bizonyságaképpen. Advent arra emlékeztet minket, hogy nem eltévedt úton járunk, hanem az örök hazába tartó zarándokok vagyunk, akik így fohászkodnak, Maranatha, jöjj el Uram! Péter apostol szavai arra intenek minket, hogy a remény teljesedését ne passzívan szemléljük, hanem nyugodt és aktív ébességgel várjuk Urunk eljövetelét. Jézus végidőkről szóló beszédeiben maga jövendőlte meg a parúziáját, az idők végezetén való eljövetelét. Máté evangélista négyszer is használja a parúzia kifejezést, amelynek értelme egyszerre jelenlét és eljövetel. Jézus megjövendeli a templom lerombolását, és szól egy háborúkkal, éhínségekkel és felfordulással teli időszakról, ami azonban még nem a végidő. Ebben a nehéz helyzetben hamis Krisztusok és hamis próféták lépnek fel, sokakat megzavarnak, és a gonoszság kihűti a szeretetet. Pontosan ekkor jön el a tanítványok ideje, hogy tanúságot tegyenek, szeriden fogadva a megpróbáltatásokat. Nagy nyomorúság után végül kozmikus jelek hirdetik az emberfia eljövetelét, aki összegyűjti választottjait. Mint hogy a nap ismeretlen, a hűséges szolgák éber készenlétben várják Uruk visszatértét. Beszéde végén Jézus párhuzamot von eljövetelének várása és Noé napjai között az özönvíz idején, amikor az emberek ettek, ittak, nősültek, férhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába és jött a vízözön, és el nem ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az ember fiának megjelenésekor is. Pasolini atya rámutatott arra, hogy Jézus látomása szerint a végidő előtti napok hétköznapi világa szokásos cselekedeteinek végzése közben egy, mindössze egyetlen ember fogott hozzá, hogy tovább tekintve megépítse magai családja számára a bárkát, mint az üdvösség eszközét. De mire is figyelmeztet bennünket az Úr felhívása? Kérdezte a szónok. Mindenek előtt az idők bonyolultságára.
La Chiesa è chiamata a rimanere sacramento di salvezza in un cambiamento d'epoca senza precedenti. Dobbiamo accorgerci che la pace rimane un miraggio in molte regioni del mondo, finché ingiustizie antiche e memorie ferite non troveranno guarigione.
Ezért is fel kell ismernünk, hogy ebben a korszakváltó, komplex időszakban az egyház arra hivatott, hogy az üdvösség szentsége maradjon, amikor békét teremteni sokaknak csak déli bábot jelent. Mindenek előtt a helyes irányra kell ráállni, amely Isten országa felé halad a történelemben. Ez pedig a keresztségben kapott profétai képességgel fedezhető fel, számon is kéri tőlünk az Úr. Képmutatók, a föld meg az él jeleiből tudta következtetni? Hát ezt az időt miért nem tudjátok felismerni? A válasz persze jól tudjuk, maga a karácsonyi ünnepkör is jelzi, ahogy Pál apostol tanítja, megjelent Isten kegyelme, amely üdvösséget hoz minden embernek, és arra tanít minket, hogy megtagadjuk az istentelenséget, a világi kívánságokat, és józanul, igazul, és istenfélőn éljünk ebben a világban, várva boldog reménységünket, a nagy Istenünk és megváltunk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Ma is ez a feladatunk, folytatta szónok, amikor fennáll a veszélye annak, hogy Isten dolgait magától értetődőnek veszük, pedig azok csak nagy lelkűségének és hosszan tűrésének a jelei. A pápai ház szónoka beszéde második nagy témájában a gonoszság eltörlését értelmezte. A teremtés könyve szerint az Úr megbánta, hogy ember teremtett a földön, amikor meglátta az emberek gonoszságát itt a földön. Isten csalódik és pesszimistának tűnik, de mégis hasznos nekünk megérteni, hogy miközben mi naív módon a tökéletesedés és fejlődésévé reméljük a megoldást, az Isten a baj gyökeréhez nyúl. El akarja törölni, meg akarja semmisíteni a gonoszságot. Az ember nem önmegvalósításra szorul, hanem megváltásra. A gonoszságot nem szabad csak egyszerűen megbocsátani, el kell törölni, hogy az élet végre virágozhasson igazságában és szépségében, szögezteli a szónok, idézve az Úr súlyos szavát, eltörlöm a föld színéről az embert, akit a földön teremtettem. De mit is jelent eltörölni, mit jelent nekünk és mit az Úrnak, tette fel a kérdést a szónok. Isten az emberiség eltörlésével nem egy pusztító terv kezdete, hanem inkább egy sürgető késztetés arra, hogy az ember a végsőkig menően vállalja a teremtőjének a szeretett tervét, amellyel létrehozta. Isten pontosan azért dönt úgy, hogy mindent eltöröl, mert nem nyugszik bele a gonoszság bizonyosságába. Azzal, hogy Isten kifejezetten beszél a szándékáról, hogy eltörli a teremtményét, valójában kísérletet tesz arra, hogy átalakítsa ezt a világot, amely szíve leleményességéből és keze találékonyságából született. Ugyanez a szép siratja Jeruzsálem vesztét és tanítványa Júdás bukását is. A minket körülvevő törlés kultúra logikájában az eltörlés azzal a kockázattal jár, hogy egyszerűen mindent eltávolítunk, ami nem egyezik azonnal a vágyainkkal és érzékenységünkkel. A törlés azonban nem csak erről szól, és nem is redukálható arra a kísérletre, hogy megszabaduljunk attól, amit másokban nehezményezünk. Nap mint nap sok mindent törlünk anélkül, hogy bűntudatot éreznénk, vagy bármilyen kárt okoznánk. Üzeneteket, szükségtelen fájlokat, dokumentumok hibáit, foltokat, nyomokat, adósságokat törlünk. Valójában e gesztusok közül sok egyenesen szükséges a kapcsolataink ápolásához és a világ élhetőbbé tételéhez. Nem véletlen, hogy a prófétek ezt az igét eltörölni nem Izrael fenyegetésére, hanem vigasztalására használták, egy bizonyos fordulattal, emlékeztetve őket Isten végtelen irgalmára. A szónok Izaiás próféta jövendőléseiből idézett. Örökre megsemmisíti, eltörli a halált. Istenünk az Úr letörli a könyvet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Én magam vagyok az, aki eltörlöm gonoszságaidat, és bűneidre nem emlékszem többé. Eltörlöm gonoszságaidat, mint a felhőt, és vétkedet, mint a ködöt. Térj vissza hozzám, megváltottak. Az eltörölni ige jól kifejezi azt is, hogy mit kér Istentől az ember, tudatában saját törékenységének, testében is sebzett emberségének, amikor felismeri gyógyulásra és megerősítése szorultságát, mint ahogy a híres 50. Zsoltár mondja, könyörülj rajtam, Istenem, a te szeretetedben, nagy irgalmadban töröld el bűnömet, fordítsd el arcodat bűneimtől, töröld el minden vétkemet. Az emberek számos gonoszsága ellenére Noé azonban kegyelmet talált az Úr szemében. Olvassuk a föld eltörléséről szóló isteni szándék után. Ennek mély elemzését beszéd a második részében adja meg Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka, amit szombati adásunkban ismertetünk.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumban ezt olvassuk Jézusról: bejárt minden várost és falut. Isten nem messziről figyel, hanem közénk jön, emberré lesz, közel jön hozzánk, belép mindennapi életünkbe, velünk van a betegségek idején, támogat, amikor elfáradunk, kiutat mutat az űrzavarból. A pásztor nélküli nyáj látványa nem csak szánalmat ébreszt benne, hanem cselekvésre indítja. Jézus tanítványokat hív magához, majd pedig küldetést ad nekik. Az advent egyrészt utat mutat a betlehemi jászol felé, másrészt a szívünk megmozdulását várja. Jézus érkezése biztos, de vajon készen állok-e befogadni őt úgy, hogy ő általam is odaadhassa magát az embereknek, azaz elfogadom-e azt, hogy az ő küldötte legyek a világban. Mindazt, amit Istentől kapunk, a békét, a hitet, a vigasztalást nem tarthatjuk meg magunknak, hanem tovább kell adnunk. Ez a Jézustól kapott adventi küldetésünk. Legyen a jelenlétünk, szavaink, csendes jó cselekedetünk tükröződése annak, aki közeledik hozzánk. Az emberek nem nagy tettekre vágynak, hanem olyan keresztényekre, akiknek szívében Jézus él, s akik az ő jóságát sugározzák. Vigyünk örömöt, reményt, fényt mások életébe. Ingyen kaptuk, ingyen adjuk. Ez az adventi szolgálat lényege. Ami bennünk születik, az másoknak is életet adhat. Aki bennünk megszületik, az másoknak is megváltást hoz.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztény egyházak közös karácsonyi üzenetben kérik a híveket, hogy az evangéliumi értékrend alapján tartsák távol maguktól az alaptalan hangulatkeltést, a rágalmazást, és őrizzék meg a szeretet, az igazság, a másik ember iránti tisztelet értékeit. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnökségi tanácsa, a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös a távirati irodához eljuttatott közleményükben azt írták: karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe. Ő a világ megváltója, minden nép üdvözítője. Benne és általa Isten sorsközösséget vállalt minden emberrel, különösen is a szegénnyel, a beteggel, a szenvedővel és a bűnössel. Jézus az Isten országát hirdette meg és hozta el erre a világra, az igazságosság és a kegyelem, a szeretet és a béke országát. Megnyitotta az emberiség számára az örök élet, a végső beteljesedés útját. Aki nyitott szívvel befogadja az ő evangéliumát, az hitben, reményben és szeretetben élheti az életét, fogalmaztak. Az egyházi vezetők arra hívják hívő közösségeik minden tagját és minden jó akaratú embert, hogy amikor nemzetünk jövőjéről dönt, akkor a család, az igazságosság, a szegényekkel való szolidaritás, a békesség és mindenki testi-lelki jólétének értékeit tartsa szem előtt. Imádkozzunk mennyei atyánkhoz, hogy a béke királya, a Betlehemben született megváltó hozza el mindannyiunknak, családjainknak és az egész világnak az áldott békét. Zárták üzenetüket az egyházi vezetők. Keckó Pált választották a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületének új püspökévé, közölte az egyháza távirat irodával. Az új püspök a februárban nyugdíjba vonuló Fabinyi Tamást váltja az északi evangélikus egyházkerület élén. A tájékoztatás szerint a határidőre beérkezett érvényes szavazatok közül Keckó Pál 49, a másik jelölt Pántyánszki Ágnes 34 szavazatot kapott. Keckó Pál beiktatása 2026. február 28-án lesz. A közleményben szereplő életrajz szerint Keckó Pál 1977-ben született. 3 éves volt, amikor családjával a Nógrád vármegyei Ősagárdról Vácra költöztek. A helyi gyülekezetben nőtt fel, ott konfirmált. Budapesten érettségizett. 1998-ban kezdte meg teológiai tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Emberi értéket ment és az ország stabilitásának fenntartásához járul hozzá az a humanitárius misszió és fejlesztési tevékenység, amelyet a Hungary Helps program keretében Magyarország támogatásával végeznek Csádban. Jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára, a Hungary Helps program irányítója az M1 aktuális csatorna műsorában. Azbej Trisztán, aki a napokban tért vissza az afrikai országból, elmondta: Magyarország érdeke, hogy Csádban, amely a Száhel övezet utolsó stabil országa, megőrizzék a stabilitást és olyan fejlesztések induljanak el, amelyek az ott élőknek élhető körülményeket teremtenek. Ha Csád, ne adja Isten, elveszíteni a stabilitását, az azt jelenteni, hogy több tízmilliós migrációs hullám indulna el Európa és benne Magyarország irányába. Ezért alapvető biztonsági érdekünk, hogy ezt megelőzzük. Nem a bajt kell Európába hozni, a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, fogalmazott. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Az észak-keleti-keleti ország részben szakadozottabb, vékonyabb felhőzetet kelet-dél-kelet felül egyre több felé válthatja vastagabb felhőtakaró. Az eső délelőtt északnyugaton, délnyugaton is eláll. Csapadékra estétől lesz kilátás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportja szervezésében december 12-én 17 órától mutatják be Zsuffa Tünde a Jászol titka című könyvét a látogatóközpontban. Közreműködik Kubik Anna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki Palotánál. A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu. Megjelent az új ember december 7-ei száma, a Tartalomból. Misszió a mikrofon mögött. 25 éve szól a Szent István Rádió. 14. Leó pápa első apostoli útja. A Szent Atya látogatása Törökországban és Libanonban. Marton Zsolt püspök adventi körlevele a családokhoz. A család, mint a béke és a kiengesztelődés hordozója. A kérügma állt a lelkipásztori napok fókuszában. Hogyan adjuk át az örömhírt? Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! December 6-án szombaton szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mikulás napján kellemes szombat reggelt kívánok önöknek egy Szent Ágostontól vett idézettel, amely a következőképpen hangzik. A lélek valamennyi tehetsége közül egyedül a szeretet az, amiben a teremtmény, ha nem is teljesen, de mégis hasonlít teremtőjéhez. Műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk önöket egészen 8 óráig. Hamarosan hasznos közlekedési információkat ismertetek önökkel, és időjárás előrejelzést mondok. Majd ezt követően a Nap verse című kis műsorunkban Zeg Zoltán Mikulás című versét mondja el Jakub Átam. A folytatásban a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspök atya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Miklós püspök és hitvalló életéről beszél nekünk. Majd Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. Majd a napimája hangzik el. Ezt követően pedig 8 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb, 8 óra után néhány perccel jelentkezem. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Miskolc átkelési szakaszán a 180-as és 182-es kilométerek között felújítják a vízvezetéket. Várhatóan december közepéig mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és 120-as kilométerek között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Ott 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegillongig burkolatfelújítást végeznek. A 35-ös és 46-os kilométerek között jelzőrös vagy jelzőlámpás irányításra és félpályás lezárásra számítsanak. A Sajón, Gerincs és Sajószöget között a komp technikai okok miatt továbbra sem üzemel. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható. Átmeneti vékonyodás, szakadozás nagyobb eséllyel a keleti tájakon lehet. Reggelig, délelőttig, nyugaton egy gyengülő intenzitással még előfordulhat csapadék. Majd átmeneti szünet után estétől újra, nagy területen elered az eső. A légmozgás mérsékelt marad. A minimum hőmérséklet 0 és plusz 7, a maximum fokok pedig 6 és 12 fok között várhatók. Orvos meteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy úgynevezett sekélyciklon alakítja időjárásunkat, ami a melegfrontra érzékenyek számára többféle kellemetlen tünetet is okozhat. Egy sekély ciklon ül ugyanis a Kárpát-medencén. A hideg, nedves idő kedvez az izületi fájdalmak és a reumás panaszok fellángolásának. A változékony idő és a hideg miatt az immunrendszer terhelése is megnő, ezért érdemes melegen öltözködni és kerülni a húzatot. A légnyomás azonban csökken. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A napverse.
Zeg Zoltán, Mikulás. Hóval lepet égi úton, Mikulás már útra kél. Csillagok szállnak fölötte, s vígan fut véle a szél. világjáró a csizmája, átlép várost, falvakat, de olykor megáll, s elidőz egy-egy kis ablak alatt. Előveszi aranykönyvét, amelyben gyermeknevek vannak gondosan felírva, s nézi, jó vagy rossz gyerek. Hogyha rossz, hát virgács néki, de ha jó, akkor cukor. S már tovább megy, szél és felhő sem érheti utól.
Szelg Zoltán Mikulás című versét Jakób Áta előadásában hallották. Szelg Zoltán, Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas magyar költő, prózaíró 1906-ban született. Édesapját korán elveszítette. Miskolcon járt iskolában, ám tanulmányait nem fejezte be. 1928-ban jelent meg először verse a Nyugatban, Csuklódon kibudjan a vér címmel, melyről Radnóti Miklós írt elismerő kritikát. Megismerkedett a Nyugat második nemzedékével, köztük József Attilával is, akik hamar maguk közé fogadták. 1937-ben letartóztatták, de az irodalmi kör közbenjárására kiengedték. A második világháború kitörését követően Ukrajnába került munkaszolgálatosként, de épp bőrrel átvészeltem 1942 és 44 között. Magyarország megszállásakor azonban bujdosni kényszerült. A kommunista rendszerben ünnepelt költő volt. A valódi helyzetet nem ismerve írt hangzatos költeményeket Sztálin és Rákosi Mátyás dicsőítésére. 1948-ban Baumgarten díjjal, 49-ben és 51-ben Kossuth, illetve József Attila díjjal jutalmazták. Gyereklapot is indított Kisdobos címmel 1952 és 56 között, amelyben saját gyermekversei is megjelentek. Ekkor már tisztában volt a kommunizmus fonákságaival, és az 56-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom leverését követően 3 évi fogságra ítélték, de amnesztiával másfél év után 1958. október 15-én szabadult. Azonban ez nem töltött el örömmel. Felesége egy héttel szabadulása előtt elhunyt. Édesanyja pedig a halálos ágyán feküdt, s másnapra ő is meghalt. Zelk Zoltán életében ez volt a mélypont, de lírájában egy új korszak kezdődött. 1963-ban jelent meg a Tűzből mentett hegedű című kötete, benne a feleségét sirató gyászdalával, a Sirállyal. 1964-től karcolatokat, tárcákat, jegyzeteket írt az élet és irodalomban. 1965 és 67 között pedig a Tükörben is megjelentek írásai.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Miklós püspök hitvalló. 350 körül halt meg. Szent Miklós ünnepén nagy az öröm a gyereknép között. Nagy szeretet lobboghatott ebben a szent püspökben, földön jártában, ha csak a reávaló távoli emlékezés is ennyi öröm és boldogság forrása. Minden esztendőben megjelenik alakja a gyermekképzelet ragyogó világában, s hozza a cukrot, meg a virgácsot, ki mint érdemelte. Valamikor valósággal itt járt, ha nem is az egész keresztény világban, de legalább a kis-ázsiai Míra városában. És ott ült a níciai zsinat püspökei között Nagy Konstantin császár korában. Mikor pedig elköltözött ebből a világból, úgy emlékeztek Reá, mint az Úristennek egyik nagy szentjére, aki a mester példájára körüljárt jó cselekedvén. Hogy mit tett? Ki tudta volna számon tartani, írásba foglalni? De nem is kellett. Akik valósággal vele éltek, magukon tapasztalták és el nem felejtették. Nem meséltek róla, hanem ünnepelték. Megszerkesztették liturgiáját. Ünnepelték először azok, akikhez közelebb állott a keleti egyház hívei, míg lassan az egész egyházban nyugaton is elterjedt híre, neve, nagy szentségének tisztelete. A második évezred elején jártak már akkor. messze attól az időtől, mikor még valóságban a földön élt a szent. Tudták, hogy itt élt és sok jót tett. Hogy mit? Az ők már nem tapasztalták. A régiektől sem nagyon hallották. Mégis beszéltek róla, mert hiszen ők is tudták, hogy mifán terem a segítő keresztény szeretet. Bennük is van abból. Igaz, hogy sokszor nehezen megy ennek a szeretetnek az irányítását követni. Szent Miklósnak ment bukdácsolás nélkül, hiba nélkül. Azért maradt fönn híre, neve. És beszéltek róla. Megnövekedve szívesebben járta a templomokat, mint a cimborák mulatságait. Szülei elhaltával pedig csak azon járt az esze, hogyan fordíthatná dús nagy örökségét Isten dicsőségére. A legendákból néhányat hallunk most. Élt Szent Miklós szülővárosában egy nemes ember. Három szép eladó leánya volt, és nagy-nagy szegénysége. Hozomány nélkül nem tudta őket férjhez adni. Szegény lányok már majdnem a romlás útjára tértek, mikor a szent tudomást szerzett sorsukról. Éjszakának idején, titokban bedobott hozzájuk egy zacskó aranyat. Az ember örült a kincsnek, égi adománynak hitte. Hozzáfoghatott már első lánya lakodalmának a készítéséhez. Következő reggel újabb aranyakat talált a szobába dobva. A harmadik éjszaka már lesbeállt, mert szerette volna tudni, ki ez a nagylelkű adakozó. Észre is vette a szentet, s lába elé borulva köszönte jóságát. Most már mind a három lányát férjhez tudta adni. Sok jót tett már Miklós, mikor egyszer Míra városában bement a templomba. Éppen püspökválasztás volt. A Szentlélek sugallatára egy akarattal őt választották meg. Ezután történt már, hogy egy hajó végveszedelembe jutott a viharos tengeren. A hajósok hallottak a mírai püspök nagy szentségéről. Fölfohászkodtak tehát. Miklós püspök, Istennek szent szolgája, most mutasd meg hatalmadat. Megjelent erre valaki a hajó orrán, igazított a vitorlákon, köteleken, és a hajó szerencsésen partot ért. Akkor eltűnt az ismeretlen. Mikor a hajósok a templomba mentek hálát adni, ott ismerték fel, hogy hiszen Miklós püspök volt az, akit segítségül hívtak, s akit most itt a templomban látnak. Máskor pedig három előkelő római utat sodort a vihar a szent városba. A császár küldöttei voltak. Az egyik tartományban támadt zendülés elfolytására küldte őket a császár. Épp akkor végeztek volna ki három szerencsétlent, akiknek csak az volt a bűnük, hogy a helytartó megkívánta a pénzüket. Szent Miklós, amint meghallotta az esetet, a császári küldöttekkel a vérpadra sietett. Már éppen a lefejezéshez készülődött a hóhér. A püspök futva ment hozzá, kivette kezéből a pallost, levette az elítéltekről a köteleket. A helytartó az előkelő vendégekre való tekintettel nem mert semmit sem tenni Miklós ellen, hanem még könyörgött is, hogy a császárnak ne jelentsék a dolgot. Megemlékezett Szent Miklós viselkedéséről a három császári küldött, mikor ők kerültek hasonló helyzetbe. Szerencsésen elintézték már a lázadást, és visszatértek Rómába. Nagy kegyben állottak a császárnál. Volt hát írígyük éppen elég. Addig áskálódtak az írigykedők, míg végül a császár elhitte nekik, hogy azok hárman árulást terveznek ellene. Tüstén börtönbe vetette őket, de még a halálos ítéletet is kimondta fölöttük. Az ártatlanul elítéltek Szent Miklóshoz fohászkodtak, reménytelen helyzetükben. A szent erre megjelent a császárnak egy álomlátásban, és megparancsolta neki, hogy még azon éjjel bocsássa szabadon az elítélteket, különben megtapasztalná Isten büntető kezét. Konstantin volt a császár, de még akkor nem ismerte Miklós püspököt. Megkeményítette tehát a szívét, és nem akart az intésre adni, de mégsem tudta kiverni fejéből a látomást. Addig töprengett rajta, hogy végül még azon éjjel elment a helytartóhoz, akire rábízta az ítélet végrehajtását. Ekkor riadt meg csak igazán. A helytartónak is ugyanaz a látomása volt. Megvizsgálták tehát az ügyet, és a három embert teljesen ártatlannak találták. azzal bocsátotta el őket a császár, hogy mondják meg Miklós püspöknek, szüntesse meg haragját, és könyörögjön az Úrhoz a birodalomért. Mikor a szent püspök már nagyon elregedett, betegeskedett és érezte halálát, nagy bizalommal könyörgött a fölséges Istenhez. Küldj el hozzá angyalát, hogy a végső harcban mellette álljon. Úgy is történt. Az angyal jelenlétében ajánlotta lelkét a kegyes Istennek, és elköltözött ebből a világból a 350. esztendő táján. Mírában temették el, hívei márványkoporsóban. Később Itáliába, Bari városába vitték át csontjait. Még halóporában is sok csodával dicsőítette meg az Úr Szent Miklós püspököt. Szent Miklós püspök emberszerető jóságának emlékére ajándékozzuk meg ma gyermekeinket, s előszeretettel nevezzük becenevén Mikulásnak. Igaz, hogy az utóbbi fél évszázados hitellenes időkben egyesek, akik sem Istent nem akarták elismerni, sem a szenteket, a püspök válláról levették a palástot, fejéről a püspök süveget, kivették kezéből a pásztorbotot. Helyette piros bundát, kucsmát és fütyköst adtak kezébe, és télapónak nevezték el. Tudjuk, nem télapó volt az, aki a sok jót cselekedte, hanem Míra, szentéletű püspöke, Szent Miklós. Nagyon jó, ha nem télapónak nevezzük tehát őt, hanem Miklós püspöknek vagy Mikulásnak. Különösen is jó, ha emlékeztetünk arra jelmondatra, amit a nagy plakátokon és kis plakátokon egyaránt láthatunk. Jót tenni jó. Jót tenni nagyon jó, öröm, boldogság azoknak is, akik teszik, és azok is, akikkel a jót cselekszik. Kérjük Szent Miklós püspököt, hogy segítsen minket is sok jót tenni. Ünnepén a Szent Misében így imádkozunk. Irgalmas Istenünk, Szent Miklós püspök közben járására őrizd meg minket minden veszedelemben, hogy biztonsággal járjuk az üdvösség útját Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Imája.
Uram, én nem vagyok világosság saját magam számára. Szem lehetek, de világosság nem. Mit ér azonban a nyitott és egészséges szem, ha hiányzik a világosság? Hozzád kiáltok tehát, adj Uram lámpámnak világosságot. A te fényeddel, Uram, eloszlatott sötétségemet. Magamtól csak sötétségem van, te viszont világosság és fény vagy, aki szétszórott sötétségemet és megvilágítasz. Nem tőlem jön a világosság, csak akkor van bennem a fény, ha te megadod. Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten. Őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek. Rendkívüli jóságodban fogadj jó akarattal könyörgésemet. Hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől. Erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem. Adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására.
A Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vétel!